3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! 1858-ban Gyulai Pál ezt írta a Pesti Naplóba Írónőink címmel: a nőnek korlátolt helyzeténél fogva csak pár gyöngédebb húr állhat rendelkezése alatt, ami nem ad nagyobbszerű költészetet, és még egy vélemény, Madách Imre, 1864, akadémiai székfoglaló: a nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut, könnyebben felfog és tanul, a teremtő géniusz hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedik, a művészetet és tudományt előre nem viszi. Hát ez a világos, hogy a nők és az irodalom kapcsolatáról, vagy a nők belépéséről az irodalomra fogunk beszélni, és aztán pedig egy egészen kiváló költőről, nem akarok költőnőt mondani, Nemes Nagy Ágnesről. De hát ez egy külön vita tárgya szokott lenni, hogy van-e női költészet, vagy női irodalom, és akkor ezek szerint van egy férfi, vagy nincs, és csak irodalom van, és jó napot kívánok. Szóval ez egy nagyon nehéz korszak, 19. század közepe, de aztán jön a nők belépése az egyetemre, és ellenállhatatlanul elkezdenek írni, megjelenni itt-ott. Hát gondolom, hogy Gyulai Pál dühét ez váltotta ki, hogy egyáltalán vannak. Nem?
Hát voltak már akkor is, ugye, tehát csak el kell olvasni Fábri Annának, aki ennek a korszaknak értő nagy kutatója, az tiltott szép táj felé, hogy mennyire jelen voltak, és tény is való, hogy mennyire nem akartak tudomást venni róluk. Hát Madách véleménye és Madách története az ember tragédiáján keresztül a saját személyes tragédiájáig érthetővé, és hát bizonyos szempontból tragikusan karikatúrává teszik mindazt, amit állított a női irodalom fejletlenségéről, éretlenségéről. Azt gondolom egyébként, hogy ez egy lázas téma, egy olyan téma, amiben például nekünk is tisztában kell lennünk azzal, hogy egyáltalán nem természetes az, hogy három férfi mondjuk a nőkről, mármint nem hogy nőkről, hanem női irodalomról, vagy az irodalomban a nők szerepéről beszélget. Nem természetes ez, mert hogy okkal is joggal merül fel, hogy nem fognak-e valami olyasmit mondani, mint ezek az igen kiváló férfiak, mert azért hát ne tagadjuk el, hogy Madách Imre nélkül gyakorlatilag nincs magyar irodalmi kánon. Vitatkozhatunk, utálhatjuk, szerethetjük az ember tragédiáját. Az valami alaposzlopa annak a fajta, hogy is mondjam, irodalomnak, amelyet például ugye Nemes Nagy Ágnes hiányolt. Tehát annak a fajta metafizikai vonalnak, amely oly kevéssé van reprezentálva a magyar irodalom korpuszában. Tehát nem természetes helyzet, ugyanakkor nem természetes és teljesen idejét múlt ez a Gyulai Páli megállapítás, szerencsésen idejét múlt. Az a kérdés, hogy mikor fogja idejét múlni az a fajta mentegetőzés, hogy nem mondunk költőnőt, hanem csak költőt, mert hogy önmagában is ez sértő lesz. Hát a mikor múlik el egy ilyen típusú sértődés lehetősége, amelynek szintén megvan a jogosultsága, sőt, hát erre könyvtárnyi irodalom, tanszékek települtek rá, de ami mégsem természetes helyzet, hogy vigyázni kell a szavakkal, hogy ne terelődjön, hogy is mondjam, mellékvágányra, vagy ne induljon zsákutcába egy beszélgetés, egy értelmezés. És amikor férfiak beszélnek olyan irodalomról, amelyet történetesen nők írtak, vagy még inkább, amikor át igyekeznek reflexívé tenni azt a helyzetet, hogy a nők úgymond belépnek az irodalomba, akkor ez könnyen előfordul.
Gyuri?
Ez a nő, férfi, ember dolog, ez az irodalomban nem mindig volt jelen, hogy megkülönböztetjük a férfiakat meg a nőket. Ember, mind a kettő. Ha megnézzük az ókori irodalmat, hát ott a nők fontos szerepet játszanak. És Szaffó az nem kevésbé becsült költője az ókornak, mint akárki más. És a római irodalomban is tulajdonképpen a nők politikai szerepével van a probléma, ahol probléma van, de amikor Gyulai meg a Madách ilyeneket írnak a nőkről, azért a legmagasabb körökben a nők a politikára legalább olyan nagy hatással vannak, mint a férfiak, legfeljebb nem jelennek meg a közönség előtt. És hát amikor Petőfi azt írja, hogy a népet kell uralkodóvá tenni a költészetben, Szendrei Júlia is ír, méghozzá tehetségesen, tehát ez nem egészen úgy van, ahogy azt a férfiak elképzelik. Na most Shakespeare-nél például egyszerűen nem merül föl, hogy nőként legyen gonosz Lady Macbeth, hanem emberként gonosz. És a férfiak is emberként gonoszak, vagy hülyék, vagy idióták, és fantasztikusan okos nő szereplői vannak Shakespeare-nek, és hát színész legyen a talpán, mármint színésznő, aki úgy elő tudja adni, ahogy annak idején azok a tehetséges fiúk adták elő, mert ők nem léphettek a színpadra. Úgyhogy ez az irodalomban, meg a szellemi életben szerintem nem létezett. Hát amikor az első nők elvégezhetik az egyetemet, és tudományos munkát végezhetnek, hát fantasztikus nők vannak közöttük, hát ez a 19.-20. század. De én nem hiszem, hogy a magyar női irodalom az feltétlenül kisebb rendűségi érzéstől szenvedett volna. Ezt a kritikusok, meg nem tudom, az irodalomtörténészek fogják rájuk. De a nyugatban rengeteg nő publikált. És hogyha megnézzük Nemes Nagy Ágnesnek a Nemzedékét, mert ugye róla fogunk beszélni, akkor én nem veszem észre, hogy akár Várnai Zsenitől, meg Hajnal Annától kezdve bárkinek is komplexusa lett volna a nők közül, hogy ő verset ír, és neki a férfiakkal kell versengenie, mert hogy nem versengtek, hanem írták, és csinálták.
Várjam, Bán Zsófiát olvastam, ő azt írja, ez egy Észben megjelent cikke, azt mondja, az egy tévhit, hogy a Nyugat teljes mértékben beengedte a nőket, bár több női szerző művét közölte. A női írók mindössze 2%-át tették ki a szerzőknek. Többségüket ráadásul Kafka Margitot kivéve ma sem találjuk meg a nyugatosokról szóló tankönyvi fejezetekben vagy fennmaradt fotókon.
Hát az, hogy a tankönyvekben mi van, a bocsánatot kérek, az egy teljesen másik kérdés. De nem tekintették a nőket alábbvalónak. Hát legfeljebb, hát van olyan, ugye, hogy kisugárzás, és hogyha a férfiak a szerkesztők, akkor a kisugárzás hat. Hát ezt láthattuk egyébként Ozsvát esetében is, meg hát egész Részpaliig, meg másokig. De én csak azt akarom mondani, hogy az úgynevezett nőköltőknek a magyar irodalomban nincsen kisebbségi tudatuk. És hogyha Nemes Nagy Ágnes nézzük, akkor ő egyáltalán ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. A maga női mi voltával, neki van is egy szövege erről valahol, hogy hát ő ezzel nem foglalkozott, és lehet, hogy kellett volna. Nem, hát neki olyan magabiztosság sugárzott a lényéből, hogy egyáltalán nem volt kétséges, hogy ő mint költő van megítélve, és nem, mint nő. Az egy másik kérdés, hogy nagyon szép ember volt, és hát tudom, mindenféle, azt nem mondom, hogy kísértéseknek volt kitéve, de mindenki megpróbáltam ostromolni, és ő meg úgy néz ki, hogy erre nem volt alkalmas, és hűséges maradt Lengyel Balázshoz, aki a férje volt, még a válásuk után is. Na most én ismertem személyesen Nemes Nagy Ágnest, nagy szerencsém van, mert abban a 10 évben, amikor én a 70-es, 80-as években jártam Szigligetre, ők is nagyon gyakran ott voltak. És nagyon jól meg lehet ismerni egy embert abból, ahogy játszik. És Szigliget tulajdonképpen azon kívül, hogy ottan alkottak az emberek, és nem volt kötelező részt venni a közösségi életben, azért majdnem mindenki részt vett benne. És hát este, vacsora után elkezdődött a játék, éjfélkor megjelent a Harsányi Karcsi, az igazgató, hozta a zsíros kenyeret hagymával meg a bort, és akkor hajnalig ment tovább a játék. Na most ez főleg a Szent István játék volt, ami társas játék, kimennek ketten, és elhatározzák, hogy milyen szerepet fognak játszani, visszamennek, és a többiek meg kérdezgetik őket, és a kérdésre adott válaszokból kell kitalálni, hogy kit alakít a két ember, aki kiment. Azért Szent István a neve, mert az első ilyen feladvány az Király István és István király volt. Tehát kétszeres volt a megfelelés, mert a névben kell valami hasonlóságnak lenni. Tehát ott István is volt, mint a kettő, meg király is volt, mint a kettő, és akkor a válaszokból kellett kitalálni, hogy kicsodák. Nemes Nagy Ágnes kérlelhetetlen volt a játékban, és nagyon értékelte, hogyha valaki intelligensen és jól játszott. Ehhez kellett némi színészi képesség, ehhez kellett némi, hát nagy műveltség persze, mert hát olyan feladványok voltak, hogy hát ember legyen a talpán, aki ismeri ezeket az obskurus költőket, meg történelmi személyeket. És fantasztikusan szigorú volt, nem volt humora, de nagyon értékelte, hogyha ugyan nem is ő találta ki ezt a két embert, vagy az egyiket közülük, de hogy jól volt a dolog kitalálva és előadva.
Tehát a profizmust.
Abszolút. Aha. És én még azt is elmondhatom, hogy engem meghívott ebbe a hétfőnként a Penn Club helységében tartott délutáni esti játékokra. A Penn Club helysége akkor a Vörösmarty téri Elizért palotának az első emeletén volt. És
most,
minden...
is, most is ott van.
Nincs ott, mert az épületet
Fábri Péter mesélt az előbb, hogy nemrég fölvették a Penn Clubba, és oda kell menni az Elizért palotába.
Hát az már egy másik Elizért palota, hát, és ő... oda úgy... Jó.
Jó. Szegény Palinak itt.
Szóval minden esetre ők szenvedélyesen játszottak, és ez műveltségi játék volt, és rendkívül szellemes. Na most ő nagyon szigorú volt ebben, és nagyon értékelte, hogyha valaki jól játszott.
A századfordulótól tehát, hogyha elfogadjuk azt, amit a Gyuri mondta, hogy tulajdonképpen semmiféle kétséget vagy kisebb rendőrségi érzést nem éreztek azok a nők, akik belevágtak az irodalomba, akkor ez egy nagyon természetes folyamat volt, és tulajdonképpen csak attól függött, hogy hány tehetséges nő jelenik meg a placon.
Hát szerintem elég bonyolult ügy ez az egész, és hát természetesen attól is függ, hogy hol határozzuk meg az író fogalmát, ki tartozik bele. Nagyon ellentmondásos életművek vannak. Most visszatérve, tehát ugye említettem ezt a Szép tiltott táj felé című kötetet, amelyet Fábri Anna, hát egy nagyszerű irodalomtörténész, nekem egy rövid ideig szerencsém is volt, hogy kollégája lehettem. Tehát itt itt fél száz írónőt felsorol a 19. századból, és köztük például olyat is, mint Bajza Lenke, aki a maga idejében legalább annyira népszerű volt, mint Jókai, és fordították a műveit például németre. És akkor ne feledkezzünk el például olyan berobbanó tehetségről, mint Erdős René, aki hát nem csak arról nevezetes, hogy ugye milyen szerelmi afférjai is voltak, és akkor ugye ez már egy nagyon érdekes dolog, hogy mindig emlegetik Bródy Sándor öngyilkossági kísérletét, egy másik befolyásos újságíró szerkesztő valóban öngyilkos lett. Lehet emlegetni Erdős Renének a botrányos szerelmi verseit, amelyek olyan értelemben még Adi költészetét is megelőzték, hiszen az ő nagy verses kötete ugye 1902-ben jelent meg, de például ugye kevésbé jelenítik meg, hogy milyen gyalázatosan hagyta előtt ugye Fülep Lajos, aki a maga jogán egy nagyon jelentős alkotó és művészettörténész, filozófus, diplomata, egyébként ugye nem mellesleg református lelkész volt negyed évszázadig, és pont ugye a tanácsköztársaság idején a tanácsköztársaságnak ugye azon rendelkezése alapján, amely megkönnyítette a válást, hagyta magára gyermekével együtt ugye Erdős Renét. Ezt ugye kevésbé ismertetik azok a, nem akarok rossz májú lenni, női magazinok, amelyek ugye sokszor próbálják Erdős Renét, és a valóban újszerű ugye a nagy sikoltás, vagy nem is tudom, amely ugye az orgazmus, a női orgazmus természetéről szól. Tehát lehet statisztikákat és teljes joggal és legitim módon idézni annak bizonyítására, hogy mennyire férfi központú világ volt az irodalom, és mondjuk az irodalmi megszólalás lehetősége. Ugyanakkor, amint Spiró György mondott, amellett meg ott vannak a könyvek, ott vannak a versek, és ott van az a jelenlét, amelyik nem múlik el máshogyan, mint mondjuk egy férfi körtőnek, vagy egy férfi írónak a jelenléte. Hát gondoljunk csak, ki beszél ma a Lackó Gézáról, és az ő könyveiről, holott ő mondjuk egy eléggé, és mondjam, látható szerzője volt a nyugatnak és annak a nemzedéknek, amely mondjuk ezt a megelőzte Nemes Nagy Ágnesét, vagy megalapozta, és amelynek a kultuszában ugye a Nemes Nagy Ágnesi övr, vagy életmű is kibontakozott. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, amiben nem lehet igazságot tenni. Tény és való, hogy volt olyan irodalom, amit nők írtak, ez egy jelentős irodalom volt, és ez folyamatosan jelen volt. Tudnék egy nagyon kontroverz példát mondani, mielőtt ugye visszatérnénk Nemes Nagy Ágnesre, ez Ritók Emma, aki Thomas Mannnal levelezett, akinek az eszéjét, német nyelvű eszéjét, a Csúfról Thomas Mann nagyra értékelte, és akiről mondjuk volt szerelme a minden nőt, akár még röptében is elkapó Balázs Bélától elkezdve Ernst Blochig, ugye hát ugye csúnya nő volt, ilyen nő volt, olyan nő volt, ő ugye szintén Fülep Lajossal, ugye az emlegetett Erdős René férjével együtt a Vasárnap napi kör tagja volt, bizonyos értelemben ugye a renegátja volt, egy nagyon-nagyon érdekes személyisége az irodalomnak, nagyon ellentmondásos regényírói teljesítménnyel is, Babits például nagyra értékelte, egy penetráns, gömbös gyulai antiszemitizmussal, ugyanakkor a 20-as évek, 30-as években is egy olyan irodalmi körrel, amelyben Illés Endrétől Szerb Antalig mindenki ott volt, és amelynek Asher Oszkár volt az egyik nagyon fontos személyisége. Tehát, hogy vannak itt olyan felejtések, amelyek mondjuk az életművek problématikuságából veszik a gyökerüket, és amelyeket akár olyan nagy alkotók és olyan nagy szellemi társak is a női mi volt megcsúfolásával intéznek el. Na most Nemes Nagy Ágnesnél ez biztosan nem lehet, mert a férfi szem számára ő a megtestesült görög típusú klasszikus szépség. Mindenki így tartotta számon. Amit én itt behoznék, az az a fajta hagyomány, aminek egyébként érdekes módon korábban már beszéltünk Szabó Magdál, említhetjük ugye itt Ritók Emmát, és ez a protestáns hagyomány. Tehát, hogy most éppen újraolvastam néhány értelmezést Nemes Nagy Ágnesről, és hát 10-20 évvel ezelőtt jelent meg Viski Andrásnak, ugye a nagy regényírónak, mint irodalom értelmezőnek, egy rövid esszéje az erdélyi korunkban, Nemes Nagy Ágnes költészetének és a protestáns Zsoltár költészetnek a kapcsolatáról. Azt se felejtsük el, hogy ugye a Nemes Nagy Ágnes a Horthy korszakban született, egyfajta trianoni életmű az övé, olyan értelemben, hogy a szülei a ma Romániához tartozó párciumi családból voltak, és költöztek át, és hát nem más volt az, aki az irodalmi kezdeteit egy igen felekezeti labban a Bármadas gimnázium igazgatójaként elindította, mint Jékeli Zoltán édesapja, Áprili Lajos. És az a nagyon csodálatos, hogy ebből a, hogy is mondjam, szűk kezdetekből, amelyek azért hatalmas, nagy műveltségi, hogy is mondjam, potenciált is rejtenek, ott van aztán a fiatalkor, a szerban találtal való felfedezettség, és amire én és hagy tényleg egy személyes szálat én is hagy tegyek be, ilyen értemben ez egy rejtett szál. Életem egyetlen, hogy is mondjam, jutalom ma volt egy zuglói helytörténeti versenyen, általános iskolás koromban megnyertem Szerb Antal 100 vers című versválogatását. Ez egy csodálatos kötet, tehát nincs olyan év, amikor ne olvasnám újra, és pontosan azért jó, mert hogy ugye az eredeti is ott van, és egy általa kiválasztott fordítás. Azt is tudjuk, hogy milyen borzalmas körülmények között kellett ezt már Szerb Antalnak, teljesen kitagadva a magyarság, munkaszolgálattal kínozva, tehát tulajdonképpen egyfajta hattyúdal volt, és hát nem régiben olvastam, hogy hát bizony ennek a kötetnek fontos munkatársa volt Nemes Nagy Ágnes, akinek az élete ekkor még abszolút egy rejtett virága volt az eljövendő magyar irodalomnak, hiszen még nem publikált kötetet. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy megszületik valaki, felnevelődik egy nagyon érdekes közegbe, amely el is vihetné, mint sokakat elvitt, akár nagy teljesítmények felé, gondoljunk csak János Istvánra, aki mindvégig ennek a protestáns hagyománynak a képviselője volt, de ő mégis egy egyetemes nagy alkotója lesz, mármint Nemes Nagy Ágnes a magyar irodalomnak, miközben rejtetten ott muzsikál, vagy ott tetten érhető. Figyeltem is, hogyan használja ezeket a szavakat, Spiró György, kérlelhetetlen, szigorúság, komolyság, talán a komolyságot is mondtad, nem emlékszem pontosan. Tehát számomra ezek olyan szavak, amelyek asszociálhatók ahhoz a puritán kálvini örökséghez, amely hát sajnos manapság a református egyház nem ilyen szempontból kerül elő a hírekbe, ha előkerül, de amelyek egy nagy és mély magyar műveltségi hagyománynak a kezdeteit jelentik. Nem állítom, és nem is gondolom, hogy ez lenne az elsődleges réteg a Nemes Nagy Ágnesi költészetnek, de az biztos, hogy egy fontos kontextusa.
Egyébként, ami őt meg a nőkérdést illeti, én olvasok olyan megállapításokat, hogy tulajdonképpen a gender kérdés egyik első úttörője lett volna Magyarországon és a magyar irodalomban. Ő 70-ben egyébként adott egy interjút Földes Annának a Nőklapjában. Erről azt mondta, hogy azt hiszem szerencsém volt az irodalomban, mire egyáltalán észrevettem, hogy nőnek lenni milyen problémát jelent az életben és az irodalomban, már költő voltam. Úgyhogy témában, élményben azóta sem tettem kirakatban nő voltamat.
Igen, hát erre utaltam, hogy őt ez az egész dolog így nem érdekelte. Na most, annak idején, amikor a Wisława Szymborska megkapta a Nobel-díjat, ugye azóta sorozatban nők is kapják, tehát van egy ilyen politikai irány a világban, hogy minél több nőnek elismerést adni, akár tudományban, de hát az irodalomban különösen, mert az irodalom nehezebben mérhető. Akkor én azt mondtam a lengyel barátaimnak a korszak, hát az én nemzedékem legjobb költőjének, hogy hát 5-6 jobb költőt föl tudok sorolni a magyar irodalomból a nők közül, de elsősorban Nemes Nagy Ágnes, akinek hát akkor legalább 2 Nobel-díjat kellett volna kapnia. És meg is próbáltam 1-2 rövidebb versét lefordítani. Hát ezek nem szoktak sikerülni, persze, pláne idegen nyelvre. Na most Nemes Nagy Ágnes nagy költő, tehát ezt azért le akarom szögezni. És most, hogy újra olvastam az összes verseit, hát megtalálható a neten, meg egy csomó tanulmánya, minden a Digitális Akadémián fönn van. Hát bizony nem akármi. És hát szokták mondani, hogy ő tanította a gimnáziumban, amikor ő tanár volt a Petőfi Gimnáziumban, a Tandorit. Hát meglátszik. Oda-vissza meglátszik egyébként, mert Tandori valószínűleg másképp viszonyult volna a versíráshoz, hogyha Nemes Nagy nincs, és a Nemes Nagyra is később valamennyire visszahatott Tandori. Na most rendkívül tudatos ember volt, ami hát nem is minden költőre igaz. És az eszély közül egy-két sort azért felolvasok, hogy lehessen érzékelni. A szó a költészet legfőbb ellensége. A szóbeli művészetek legkényesebb kérdése maga a nyelv. És ez sem új vélemény, megmondta már Vörös Marti szépen kereken, nem érez az, ki érez szavakkal mondhatót. Azt mondja, az élmény és a nyelvi közlés találkozása az a sáv, amely a tárgy és a szó között terül el a tudatban, vagy a tudat előttesben. Ez a szóválasztás kérdése. Nagyon jó, remek, hát nagyszerű. És teljesen érthető, bár rendkívül bonyolult dolgokról van szó. Azt mondja egyszer, a költő, aki ritkán ír, nagy verset fejezett be. Hát ez a Bilinszky, mint tudjuk.
Aki a legjobb szintén, barátja.
Hát az egyik legjobb, meg az Ottlik is a legjobb barátja. Tehát ez a kör, ez a kör, tulajdonképpen az új holdas kör, meg tulajdonképpen a szellemi elit, szögezzük le, ugye a háború utáni, második világháború szellemi elit. Azt mondja, a költő, boldog volt, boldogan ünnepeltem én is. Annál jobban megdöbbentett, hogy másnap halálsápadtan bukott be az ajtón. Nem jó, közölte tömören. Csak nézett a falra, hogy ilyenkor költők szoktak nézni, mint egy szemrehányó kétségbeeséssel. Nagyon megijedtem. Tartottam tőle, saját hasonló tapasztalataimból ismerítve, hogy megint 2 évbe telik, amíg áthelyez egy pontos vesszőt. Na most kiderül, hogy nem ez történik. Következő nap jön, vidáman lengetve a kéziratot. Most jó, most kész. Az volt a baj, hogy először 4 soros verszakokban írtam le a verset. Úgy rossz. Most egybeírtam az egészet verszakolás nélkül, így jó. És tényleg jobb lett a vers, írja Nemes. Igen, tehát fantasztikus nüanszokon múlik ez az őrület, amit költészetnek nevezünk. És hozzáteszi azt, ami történik a költészetben az ő élete során. A szent poézis néma hattyú hallgat örökre hideg vizekben. Ilyen csodálatos berzsenyi szavakkal hallgat az örök romantika hattyúja a magyar irodalomban. Iridlésre méltó hattyú. Bár a mi antihattyúink is így tudnának hallgatni itt a 20. században, mert mi, nagy apparátussal, kitaláltuk az antihattyút, a költőietlen költészetet. Ezt célozza sok-sok költői iskolánk, szenvedélyesen írtva a költőiséget, vagyis az érzelmeket. Ezt célozza az egyszerű prózaiságtól kezdve a szószeletelésig. A lógrás szerint olvasandó versig terjesztve eszközeit, ami természetesen nem más, mint az emóciók új megfogalmazásának keresése, és sokszor megtalálása. nagyon igazságos, nagyon tudatos, és nem egyszerű kérdésekről ír, valószínűleg nagyszerű tanár volt, és tulajdonképpen az esszéiben, mert sok esszéje van, a tanár nagyszerűen jelenik meg, bár aztán most már majd előbb-utóbb a költőről szeretnék szólni.
Említett azért a második világháború után vagyunk, tényleg egy kicsit próbáljuk elhelyezni a korban őt is, meg a barátait, a kortársait. Ugye, ha már a kortársait említjük, akkor Sarkadi Imrét, Pilinszky János, de egyébként Göncz Árpádot is említik, és hát ott van természetesen az újholt kör, akik a répa korszakban, bár ez szerintem már az 50-es évek működtek, vagy próbáltak működni, ugye a répa azért volt ilyen elnevezés, mert annak a legjobb része lenne van a föld alatt, és ők is hát gyakorlatilag illegalitásban voltak, amikor összegyűltek. Amikor csináltam vele egy interjút, akkor azt mesélte, hogy a korszakban nagy divat volt a sírvers. Volt egy ember, Kesszi Imrének hívták, aki a nép nem népszabadság, szabad népnek volt egyik borzalma. És a sírverse úgy hangzott, hogy itt nyugszik Imre a keszi, féreg a férget eszi. Ez a korszakban nagyon népszerű volt. És mondom, és hogy miket írtak itt? Azt mondja, egy sorra emlékszem, vörös pelenkám, víga lengetem. Hát ahol még a bébik is kommunisták, ugye. De ezt, amit ők azt hiszem, hogy 46-ban alapítottak meg, az újholdat meg kell említenünk, mert ez folytatása volt a nyugatnak, és leírta azt, hogy mi lehetett volna itt a magyar irodalmi életben, hogyha lehetett volna. Két évig élt, ugye, a folyóirattal.
48-ig.
Hát igen, tehát a répa korszakot megelőzte a Nemes Nagy Ágnes által úgynevezett kozmikus tavasz. Ez valóban a romokból újra születő, kivirágzó magyar irodalom, és tágabb értelemben magyar szellemi élet, ami tényleg, mint a tavasz rövidsége volt, amelybe belefért ugye Pilinszky első kötete, Nemes, ugye a trapézős korlát, belefért rengeteg indulás, és belefért egy olyan, azt hiszem, ezt maga is így nevez, egy grand tour, tehát egy olyan szemnyitogató európai utazás, Ottlikkal, Vörössel, és hát férjével, Lengyel Balázssal, ami ugye a Római Magyar Akadémiára vezette, ugye Kardos Tibor volt az igazgató, és hát ugye, hát ki mindenki, a Hanák Péter is, ugye a neves történész is ott ébredt, ott tudatosult, és hát ugye...
Lénárd Sándor volt az orvosuk.
És Lénárd Sándor,
aki... Diploma nélkül.
Igen. Tehát, hogy egészen elképesztő a háború utáni szegénység, a háború utáni nyomor, rengeteg halottat kellett temetni, rengeteg gyász volt, és mégis, ugye, ahogy mondanám, kozmikus tavasz, és ennek a gyümölcse, az egyik gyümölcse az újhold, amely valóban és tudatosan a nyugat örököse volt, egyfajta igazi magyar irodalom, és hát ugye rengetegen, és ezt a kozmikus tavaszt, az azt követő elhallgatás, kinek 7 évig tartott, vagy 8 évig, mint mondjuk Szabó Magdáéknak, akik ugye 56 után már akiket 56 után közöltek, ugye Ottlik regénye az 59-ben jelent, meg ahogy ugye Pilinszkynek is 59-ben.
Azt hiszem, Nemes Nagytól először egy mesét közöltek. Igen. A Borsnénit.
Igen. Tehát, hogy az mindig egy nagy kérdés, hogy meddig lehet a fióknak írni, meddig lehet egy ilyen szűk szellemi közegben, és hol van, és hol kezdődik, ahol megbocsájtasz annak, aki feladja az elveket, és féreggé lesz, úgymond. Hát Nemes Nagy Ágnes nem volt egy megbocsájtó azokkal szemben, akik megszekték ezeket az erkölcsi agályokat. Nem is tudom, hogy talán van valahol egy olyan mondata, hogy magának az Úristennek, ugye a teremtőnek a létezésével szemben sem tudományos, hanem erkölcsi agályai vannak. Tehát, hogy egy találó megfogalmazása annak a kifordult világnak, ahol az irodalom tisztasága és kompromisszumokat nem ismerő, megalkuvásokat nem ismerő, hát nyugtalansága, az ilyen rövid ideig kap fórumot, mint az Újhold, viszont hosszan, és hát ezt ma is tapasztalhatjuk, hosszan terpeszkedhet mindenfajta elismeréstől körülbélelve a tehetség, amelynek csak tényleg azt kell, amelynek csak néhány ideológiai szót kell, ugye, akár a vörös pelenkákig elmenve ismételgetni ahhoz, hogy fennmaradjon. Nem is ezekkel volt a baja szerintem Nemes Nagy Ágnesnek, hanem azokkal a tehetségesekkel, akik így vagy úgy
tehetségtelennek joga van
szakcsinálni. Prostituálódtak, de hát ez egy nagy kérdés, és egy nagy tragikus problémája, mert azért, hát azért indultak ebben a borzalmas korszakban is olyan pályák, amelyek aztán így vagy úgy, de kiteljesedtek. Hát gondoljunk Juhász Ferencre, vagy Nagy Lászlóra, vagy bizonyos értelemben Csóri Sándorra is, hogy milyen borzalmas ideológiai vakságban kezdődtek ezek a pályák. Nemes Nagy Ágnesnek soha nem volt egyetlen sora, amelyet ki kellett volna radíroznia.
Egy pillanatra találjunk vissza, csak egy, mondjuk egy link kedvéért a Nők az irodalomban témához, mert van itt valami érdekes, én erre csak két példát találtam, de hát két kitűnő szerzőről van szó. Mind a kettő női szerzőnek öltözve, vagy annak átnevezve írt műveket, az egyik ugye Parti Nagy Lajos, aki Sárbogárdi Jolán néven közölt egy regényt, és Eszterházi Péter Csokonai Lili. De ott van egyébként Vörös Sándornak a pszichéje, tehát természetesen ide tartozik, hogy az jutott eszembe, hogy amikor elindultak a női szerzők, akkor jó, mondták a férfiak, akkor legyenek női témák, gyereknevelés, háztartás, mit tudom én, férjkeresés, hát az, ami nekik azon a B2-es szinten oké, és amiről írhatnak, és amiről talán tudnak is. Onnantól elmegy két férfi szerző odáig, hogy azt mondja, hogy valami olyan érzékeny, olyan szubtilis dologról akarok írni, amire csak egy nő képes. Legalábbis én ezt így érzékeltem, de nem tudom, hogy igazam van-e.
Jó, hát az első és a legfontosabb a Vörös mégiscsak, és ő azért olyan nyelvi játékba bocsátkozik ezzel az archaikus nyelvvel, amit ő a magyar irodalom buvárlása közben sajátított el, mert hiszen neki van egy nagy antológiája, ugye, a 17.-18. századi magyar irodalomból. És annak a melléktermékeként jött létre ez a psziché, amit aztán ilyen-olyan módon hát lehet tovább variálni. De nem feltétlenül ilyen alantas női foglalkozásokról van szó. A Berzsenyi szavával, ugye guzsajra, tőre kárhoztatott nőkről. Nem, hanem ott valami más szempont. De Nemes Nagy Ágnesnek nem volt másik szempontja. Annyira nem volt, hogy a verseiben igen kevés nyomot hagy a korszak. Hát ő azon kevesek közé tartozott, Lengyel Barázzsal együtt, akik embereket mentettek az ostrom alatt, és hamis papírokat gyártottak, és erről nagyon szerényen nyilatkozik egyszer. Már az ő halála után, de a Lengyel Balázs még élt, amikor az igazak...
Világigazai.
A Világigazai címet megkapták, ugye, mert hogy embereket mentettek. De ez nem tűnik föl a költészetében, nem tűnik föl fel a költészetében.
Bocsássak, hogy közbevágok, Szerbantalt is említsük meg őt.
Megpróbálták, és megmentették. Hát nem sikerült, igen.
Ez egy különleges kapcsolat volt köztük azért, egy mondatot
erre. Hát másokkal is különleges kapcsolata volt. Az igazgató Áprili Lajossal is különleges kapcsolata volt. Hát nyilván mindenki szerelmes volt bele. Hát van ilyen. De nem erről nevezetes, hanem arról nevezetes, hogy még ez a politikai elnyomás se kerül be közvetlenül a verseibe, és nagyon, amikor már lehet publikálni, és hát leleplezik a kommunizmust Dögivel mindenféle szerzők, akik annak idején részt is vettek benne. Ő nem. Eknaton verseibe vannak valami halvány utalások, és egyszer föltűnik egy nevezetes Juhász Ferenc kép, ugye a fényreklámok, ami válaszol egy Juhász Ferenc versre. De egyébként nem ezzel foglalkozott. Egyébként a fő kérdéssel foglalkozott, a hit és a nem hit kérdésével foglalkozott, és az individualizmussal foglalkozott, és hát a versében ő is fölveti állandóan a Hanvas Bélának a legnagyobb témáját, a maszkokat, ugye, ami a karneválnak a fő témája. Tehát ő azt írja, amit mint egyén éppen a világból a legfontosabbnak tart, és érzékel, és bevallja. Tehát az ő költészete egy igen magas rendű költészet. Egyébként jókat írtak Bala Zsófiától, Ferenc Győzőig, meg mások is. Nagyon jó eszéket írtak róla. Valahogy ez a dalszerű költészet, mert dalszerű az ő költészete, amelyik kapcsolódik a József Attilai hagyományhoz is, meg Pilinszkinek a forma kultúrájához is, meg sok minden egyébként. Valahogy, valamiért ez nem tudott igazán polgárjogot nyerni Magyarországon, mert ez a polgárságnak, a polgári értelmiségnek a költészete. Ahhoz polgárság kéne. Ahogy a Wisława Szymborska-nak megvolt a közönsége Lengyelországban, mert ott több a polgár egyszerűen, és az elterjedt a világban, mert szláv. És a Nemes Nagy Ágnes hiába volt 8 hónapig ugye ezzel a római úttal együtt a világban akkor, és aztán hosszú szünet, és aztán volt Ájovában ezen az íróprogramon, ami 20 évvel később én is voltam, és nagyon érdekes naplója van róla, a számomra érdekes. De nem ebben gondolkozik, hanem az individuum és a halál bűvkörébe gondolkozik, ami hát mégiscsak a költészetnek a legnagyobb témája. És ráadásul rálát a saját gondolkodására. Nagyon érdekes azért, és vannak rövid versenyek, hadd idézek néhányat közülük, mert költőről van szó. És még korai. Ész. Belátom, nincsen rá okom, de mégiscsak gondolkodom. S mert illik őt fitymálva néznem, esztelenül bízom az észben. Ugye a költészet nagy része paradoxonokból áll. Csak az a kérdés, hogy ezek a paradoxonok hogy vannak megformálva. Hát a Shakespeare szonettek is paradoxonokból állnak, meg sok minden, ami a legjobb, meg a legjobb orosz költészet is abból áll. És a Nemes Nagy ebben a formakultúrában dolgozik, nem véletlenül rengeteget műfordít. És nagyon jók a műfordításai, mert hogy neki az európai költészet az anyanyelve, ugye? Azt mondja, tükör előtt. Leveszed lassan arcodról a színt, és az egész arcod szeretnéd levenni. Várod, hogy a fotel feláll, legyint, és unottan fog mögötted megjelenni. Ez az énre koncentráló költészet, és hát egy társadalomnak fel kell egyszer nőnie ahhoz, hogy az individuumot meg tudja egyáltalán becsülni.
Levárjak több reakciót Eszterházy Péterre és Parti Nagy Lajosra?
Hát nekem eszembe jutott, hogy én is elsősorban vörös tekintem ennek a legnagyobb alakjának, vagy a legnagyobb, legkifejezőbb sikerének a pszichét, és, és kicsit végig is gondoltam azt, hogy ugye ott szerepel, tehát hogy egy a nemi identitások játékának például az egyik nagyon érdekes alakja, a Vörös által újra felfedeztetett ungár-németi Tóth László, aki egy abszolút feminin alkatként jelenik meg. És hogy micsoda zsenialitás van ebben a választásban, mert mondjuk Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János kapcsolatában felrémlik, tehát ahogy Spiro György felolvasta, szerintem ez az apokrifra utal, ez a genezis történet. Tehát ott van, a nála egyébként két évvel idősebb költő, ugye Pilinszky 20-ban született, ő meg, hát mondjuk másfél évvel, mert ugye 22. januárjában született Nemes Nagy Ágnes, akivel szemben hát egyfajta anyai gondoskodás van benne, mikor? Amikor ott hatna a szerelem is, hiszen alig 30 évesek, de valóban egy nagyon érdekes helyzet, amelyet nem tud megírni se Nyári Krisztián, se más, mert mondjuk ez a szerb Antal vagy Ápril Lajos vonzódásban szerintem is ott van egy mély és jól titkolt erotikus vonzalom, amelyre nagyon természetesen teljes intellektuális tisztelettel válaszolt Nemes Nagy Ágnes, de semmifajta erotikus viszonzással. Tehát ez is egy olyan dolog, ami egy nagyon érdekes és nagyon egyedülálló legalábbis a magyar irodalomban. Én csak ennyiben tudok visszatérni, viszont az nagyon megragadott, ami az előbb elhangzott, az anyanyelviséggel, európaisággal, költészeti anyanyelve, és tényleg hadd idézek megint, mivel hogy én ugye abszolút mi úgy kerülök ebbe a tématárgyalásba, vagy mint Pilátus a krédóba. A Nyári Rajz című vers. Tehát ez Nemes Nagy Ágnesnek egy, hogy is mondjam, gyerekirodalmilag idézett verse, ugye, hogy mit láthatom, elmondhatom, de legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, és így megy tovább. Ez itt az ég, ez itt a nyár, hangzik már szinte az utolsó sorok, majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Na most a párom, a legkisebb gyermekünkkel kint volt Németországban a télen, és a húgánál volt, akinek a kislánya, hát három nyelv között ragyog és örlődik. Édesapja görögül, édesanyja magyarul adott anya, illetve apa nyelvet, de egy 10 éves kislánynak Németországban a legelső és legfontosabb nyelv az iskolai nyelv, meg a mindennapi érintkezés nyelve a német. És hogyan lehet fenntartani a kapcsolatot az anyanyelvvel? És hát ugye, mivel nem tanul magyar irodalmat, mint ahogy itthon az iskolákban tanulnak, nem tanulja meg azt a kontextus sem, amelyben akár Nemes Nagy Ágnes elhelyezhető, akár Petőfi is elhelyezhető, de mégiscsak magyar az anyanyelve is. Ez a Nyári Rajz, amikor felolvasta, ezt megértette, hiszen annyira egyszerű a szövés ennek a versnek, hogy képes volt megtanulni és elmondani az édesanyjának, hát egy ilyen előlegzett anyák napként, és tényleg arra gondoltam, hogy a Nobel-díjat én ezzel csak egyet tudok érteni, megérdemelte volna Nemes Nagy Ágnes, nyilvánvaló, hogy nem kaphatta meg, nem lehetett behelyezni egy olyan erőtérbe, ahol amelyben mondjuk ugye Szymborskát be lehetett helyezni egy 40 milliós hatalmas nagy kultúrájú és hát, hogy is mondjam, megfelelő érdekérvényesítő képességgel rendelkező irodalompolitikába, de mégiscsak egy az anyanyelvtől, ha nem is elszakadt, de mégis a magyar kultúrának ettől a kanonikus átörökítésétől elszakadt kislánynak tud is mondani ez a vers, nekem meg azt mondja, hogy a Kosztolányi hagyományt, azt, hogy most 32 éves vagyok, nyár van, és hogy ez a vers valójában szép vers, vers is, de az elmúlás verse is, az eltűnés verse is, az, hogy a nyára következik a tél, és akár Nemes Nagy Ágnes szomorú magán életének is egyfajta lenyomata, az édesanyja, a brutális édesanyja képe, vagy a saját személyes életé, az elhallgatásé, a megöregedés és a többi. Tehát, hogy mennyi módon, tehát azt szokták mondani, hogy a költészetnek semmi esélye nincs. Ugye sztár újságírók szoktak azzal hencegni, hogy ők a Petőfi Sándor gatyába táncolón kívül nem is ismernek, és nem is akarnak más verseket megismerni. De mégis van a költészetnek egyfajta ilyen titkos hatalma, legalábbis én csak ezt szerettem volna 2024-re, tehát hogy kívül az irodalom jól védett, vagy szűk falain is van jövője Nemes Nagy Ágnes költészetnek.
A 80-as években én úgy emlékszem rá, amikor a televíziót néztem, hogy megjelent, egy ilyen nagyasszonyként, fejedelemasszonyként, aki úgy osztotta ki, József Attiláról volt szó valami műsorban, ahol ott ült a párt, a nagyhatalmú pártközpont egyik kultúra vagy a kulturális osztályának a főosztályvezetője, aki nem kis hatalom volt akkor, úgy tette helyre, olyan lenézően és fölényesen, hogy az csak úgy kushat. És akkor azt mondtam, hogy ki ez a nő? Tehát tulajdonképpen egy költőnő nem szokott így viselkedni. Ő megjelent, mint valami rendíthetetlen szikla, aki képviselt valami olyan rendíthetetlen morált, ami előtt a regnáló hatalom így lesújta a fejét. Egészen hihetetlen volt. Most ezt el akartam mondani.
Igen.
Még van 3 perc.
Hát a költő azt írja Mesterségemhez című versében, csak részletet olvasok föl belőle. Mesterségem, te gyönyörű, ki elhiteted, fontos élnem. Erkölcs és rébület között, egyszerre fényben s vaksötétben. Erkölcs és rébület között, vagy erkölcstelen rémületben, mesterségem mégis te vagy, mi méred, ami mérhetetlen. Stb. Na most, ettől volt ő magabiztos, mert azt a mesterségnek mondja, ezt az arsz, ugye, amit művészetnek is lehetne fordítani. Ettől volt ő ennyire szilárd, és nem fölényes volt, hanem valóban szigorú volt, és komoly, és komor is időnként. És az elmélkedés az nagyon fontos kulcsszava ennek a költészetnek. És van néhány olyan verse, ami hát legalább a Pilinszky-féle magaslaton van. Lázár. Uh-huh. Amint lassan felült bal vállatájt, egy teljes élet minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz.
Hát itt a paradoxon, amit mondta.
Hát fantasztikus azért. És ezt ő írta, és ebben benne van a teljes európai fejlődés története a lírának. És hogyha van még egy fél perc, mindent tudunk, csak titkolózunk, akár a találós mesék, ki ne derüljön, jól vigyázunk, amit félünk, s amire várunk, az iszonyú együgyűség. Jövendőnk, akár csak a gyász, amely már régen megesett, ismerjük, s helyrehozhatatlan. Mint levelét az ág a fagyban, számlálgatjuk a perceket. Hát ez már ott van Tyutyevi magaslatokban, aki a legnagyobb orosz költő volt, ugye, a legnagyobb lirikus volt. És az utolsó vers, ami nem jelent meg kötetben, a távozó. Hogy visszanézett, nem volt arca már, hogy visszanézett. Akiben itt lakott a maszkok, földé mosódtak zöldek és a kékek, szétkent kupacban arcok, homlokok, hogy utoljára visszanézett. És amikor hátat fordított, két szárnya röntgennel átvilágított tüdőszárny, olyan ezüst, és szét-szét nyílott centiméteres kis repülési szándék, és összezárult kilélegezve. És láttam akkor, hogy az enyém, nem másé, sajna az enyém, két vállam közül távozott akár az átvilágított, s maszk nem takarta már, hogy visszanézett.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. A mai műsort is Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.